iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Igazából már megtippelni se tudom, hogy hány évvel ezelőtt hallottunk először a nagy felbontású Spotify streamingről. Ugye, ha valaki esetleg egy kő alatt lakott volna eddig, akkor a Tidal azzal lett például nagyon népszerű, és az inkább Amerikában tevékenykedő Cubase is, hogy nagyon magas minőségben adják a streaming zenéket, persze plusz pénzért, valahol plusz pénzért az Apple Musicban például nem kell plusz érte fizetni, viszont nincs is meg minden nagy felbontásban, és ezért a jobb minőségű, akár high-end rendszereken is van már értelme, sőt, lett már értelme a streaming szolgáltatásoknak, és a világ legnagyobb streaming zenei platformja konkrétan elaludt az elmúlt években, de már azt hiszem 2022-ben bejelentették, hogy ja, tudjuk, hogy ez a high fidelity, nagy felbontású zene dolog, ez mekkora hype, ezt már mi csináljuk, és hát mindenki nyugodjon meg, és üljön le a fenekére, mert ez majd lesz. Hát 2025 év eleje van, és úgy néz ki, hogy idén, már megint megőrülök, hogy nem az van, hogy mondjuk áprilisban, idén elindítja a Music Pro nevű előfizetési csomagját a Spotify.
Őszintén szóval szerintem egyébként már 2020 környékén is hallottunk arról, hogy nagy felbontású audio zene lesz a Spotify termékpalettáján. Ehhez képest minden évben legalább egyszer előkerül ez a pletyka, és befektetők nagyon örülnek, felhasználók nagyon örülnek, de valójában a végén senki nem kap semmit. Most állítólag már azt is tudni lehet, hogy egészen pontosan 5,99 dolláros extra díjért, tehát az alapszolgáltatásokhoz képest egy felár, amiért megkaphatjuk a nagy felbontású zenét, és emellett még azért pár olyan funkciót, ami nyilván egyrésztről trendy, másrésztről valószínűleg a felhasználóknak erre is igényük van, és a trendiséget nyilván a mesterséges intelligencia képviseli a legmagasabb szinten, mert hogy az AI alapú remixeket és a remix megoldásokat, pedig szolgáltatásokat fogja már a Spotify ebbe a Music Pro csomagba bele szuszakolni, és ezzel együtt pedig exkluzív koncerthegy hozzáférés is kínál a felhasználóknak, amit nem teljesen értek eddig a pillanatig még, illetve szerintem senki más sem tudja biztosan a Spotify-en kívül, hogy ez hogy fog már megvalósulni, és mely országokban lesz elérhető, és nyilván azért azt nem várjuk el feltétlenül ettől a cégtől, mert nem jellemző azért a nagyvállalatokra minden esetben, hogyha ez csak valami Egyesült Államokban érvényes exkluzív akció, mármint a koncerthegyes rész, akkor ettől függetlenül majd nálunk mondjuk kedvező bárfekvéssel fog megjelenni a Music Pro. Az európai árazás nyilván eltérhet azért, de ezt még nem tudjuk egészen biztosan. Most, ami miatt érdekessé vált most ismételten ez a nagy felbontású zene, mint téma a Spotify oldaláról, az az, hogy a cég nemrégiben a Warner Music Group-pal és a Universal Music Group-pal egyaránt kötött olyan szerződést, amely az új funkciókhoz szükséges zenei jogokat is biztosítja, legalábbis elvileg, de nyilván nyugtával dicsérik a napot, meg természetesen valóban megérkező Music Pro előfizetésekkel. Azt, hogy egészen pontosan idén mikorra várható mindez, azt nyilván egyelőre nem tudjuk. Ami viszont, ha már szolgáltatásokról beszélünk, egészen hamar itt lehet minden felhasználónál, az az Apple részéről egy új megoldás, amivel vásárlásokat, szolgáltatásokat tudnak végre a felhasználók migrálni a különféle Apple fiókok között, és lehet, hogy az elsőre nagyon réteg igénynek hangozhat, de gyakorlatban valószínűleg tényleg egészen sokan igényelhették azt, hogy az egyik fiókot, amit mondjuk vásárlásra használtak, összetudják vonni egy olyan amivel igazából inkább használják a személyes adataikat az Apple eszközökön. Ezt tette most lehetővé az Apple.
Tegyük hozzá, hogy az Apple fiókokban való turkálás és ügyintézés az a betegszik a legdurvább, nem is tudom, állami ügyintézéssel, mondjuk adóügyintézéssel Magyarországon. Tehát ezt honnan tudom, hogy például nekünk van családi Apple Music előfizetésünk, amelyben a fiam háromszor szerepel, mindegy, hagyjuk, különböző okok miatt több accountot kellett létrehozni, és mivel 13 év alatti volt még, amikor ezt az accountot létrehoztam neki, azóta már elmúlt 13 éves, ezért például én, aki az egészet fizetem, és aki a családfő vagyok az Apple szerint, nem tudom törölni a saját 13 év alatti gyerekemet, csak egy másik családba áttenni, kicsit úgy tűnik, mintha az Apple szerint csak akkor szüntethetem meg a fiamnak az Apple Music hozzáférését, ha örökbe adom egy másik családnak. Szóval nem egyszerűsíti le az Apple azt, hogy hogyan és milyen módon tudjuk mondjuk csak egy ilyen esetben, mint az Apple Music előfizetésben a saját családi csomagunkat menedzselni. Éppen ezért egy nagyon jó lépés az, hogy azt mondja, hogy most már nem is csak az, hogy a családon belül hogyan menedzseljük a dolgokat, hanem mondjuk két külön accountunk van, nekem például nincs iCloud accountom, mert nem vagyok ennyire az Apple ökoszisztémához kötve, hanem minden egyéb más módon fizetek elő, például az Apple Musicra és az Android Google Play áruházon keresztül fizetek elő, de azt mondja az Apple mostantól, hogy ezekkel az accountokkal bizonyos nagyon Apple-ös feltételek mellett, de képesek leszünk mozgatni akár ilyen előfizetéseket, mint mondjuk az Apple Music, vagy mondjuk egy fizetős havi rajzprogram, vagy bármi olyan dolgot, egyszerűen tudunk majd menedzselni, és meg tudjuk oldani, hogy mondjuk, ha még egy előtti iPhone-on vagy iPad-en még egy másik fióga voltunk bejelentkezve, de szeretnénk tovább használni azt a szolgáltatást, amire előfizettünk, akkor azt meg fogjuk tudni tenni, ha.
És a ha az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokrétű ha ebben az esetben. Tehát egyrésztről az már egy minimum, és az egy nagyon-nagyon alapfeltétel, hogy mindkét fiók bejelentkezve kell legyen az iCloud-ba, tehát egyidejűleg csatlakozniuk kell az Apple rendszeréhez ezeknek a fiókoknak. Ez önmagában ugye két külön eszközt is azért elvár, vagy legalábbis egy olyan két webböngészős megoldás minimum, de valószínűsítem egyébként, hogy régi eszköz, új eszköz, régi iCloud, új cloud megoldással kell számolni a felhasználóknak. Ki kell kapcsolni a családi megosztást, tehát a másodlagos fiók, amit eredetleg ugye egy vásárlásra használtunk, az nem lehet része a családnak, nem lehet semmiféle családi fiókban benne. Ennél fogva a családi megosztásban érintett szolgáltatás, akkor rögtön kiesnek ebből a körből. Akkor is, ha egyébként ugyanabban a családban vinnénk át mondjuk esetlegesen az új fiókunkat, ami már önmagában kicsit problematikus. Illetve nyilvánvalóan azokat is kizárja egyből ez a megoldás, akik mondjuk különböző régiókban használtak különböző fiókokat. Tehát, ha mondjuk valaki egy kontinenst váltott, vagy igazából tényleg csak elég néhány 1000 kilométerrel odébb menni a korábbi felhasználási területtől, az már szintén nem fogja tudni az ott megvásárolt tartalmakat átvinni az új Apple fiókjába, és azért szerencsére van némi biztonsági megkötés is, a kétfaktoros azonosítás azért szükséges mindkét fiókban bekapcsolva legyen. Ezzel abszolút semmi problémám nincs, nagyon sok esetben történik adatlopás, pontosan amiért, mert nem tudnak kétfaktoros azonosítást használni az emberek. Nyilván ne legyen fennmaradó egyenlege bármiféle futó kölcsönzés az Apple rendszeréből annak a fióknak, amiről migrálni akarjuk a tartalmainkat, és hát egy aprócska, szintén érdekes megkötés azért marad a végére, 15 napnál frissebb vásárlás nem lehet azon a fiókon, amit át akarunk mozgatni, tehát a legutolsó vásárlásunktól szerintem minimum 15 napot várnunk át. Ezek mind olyan kis kukacoskodó feltételek, amik rengeteg felhasználót, aki érintett lehet ebben a témában, kizárnak. Nekem például pontosan a költözéses, régióba mozgatásos gondolat volt a fejemben, amikor először ezt a hírt olvastam, ehhez képest őket rögtön ott hagyta az Apple, hogy nem, nincs rá szükség. Úgyhogy nyilván elég korlátolt, a megoldás viszont él azoknak a felhasználóknak, akik megfelelnek ennek a sok feltételnek, úgyhogy az Apple egy picit enyhített a saját üzletpolitikáján, viszont ami nem biztos, hogy annyira pozitív kicsengésű lesz a felhasználók számára, az az, hogy bár már gőzerővel folyik a szoftverfejlesztés, és tudjuk, hogy egyébként az Apple Intelligence érkezik majd az Európai Unióba is valamikor, sőt még Kínába is az ottani mesterséges intelligencia szolgáltatásokat használva is elérhető lesz valamennyire, tehát tényleg nem állítja meg semmi az Apple saját mesterséges intelligencia szolgáltatását, annak ellenére tavaly még nagyon úgy tűnt, hogy az USA-n kívül semmiféle elérhetőséget nem tudnak biztosítani különféle jogi és technikai akadályok miatt. Egy picit lehet, hogy tovább kell majd várni az Apple AI-ra, mint azt elsőre gondoltuk.
Megmondom őszintén, én nem feltétlenül rajongok. Ezt már többször elmondtam, de úgy érzem, hogy megint itt a hely, hogy elmondjam. Nem feltétlenül rajongok azért, hogy a mesterséges intelligencia tényleg egy fogtömésbe is beköltözzön, de nem tudok mit csinálni vele, ugye most már egy ceruzát sem lehet eladni anélkül, hogy nincs benne AI, de ettől függetlenül valóban az tényként kijelenthető, hogy nincs olyan a mobil platform a bolygón, a kettő közül semmiképpen, amelyik ne hangoztatná és ne tűzte volna ki óriási nagybetűkkel az A és az I betűt a zászlajára, hogy majd attól még az eddigieknél is sokkal szuperebb lesz, mind az iOS és a különböző mutációi, ugye az iPadOS stb., mint pedig ugye az Android, hogy már pedig itt aztán majd az AI olyan forradalmat fog csinálni, hogy húha, és hát közben arról is beszélünk, beszéltünk már sokszor, hogy az Apple bizony nagyon-nagyon elaludt ezzel az egész AI fejlesztés dologgal, éppen ezért először ugye külső segítségért folyamodott nem máshoz, mint az OpenAI-hoz, és hogy majd az OpenAI féle algoritmusok fognak besegíteni a még sokkal okosabb Siri-nek, és hogy ez elméletileg a már jelenleg is tesztelés alatt lévő iOS 18.5-ös verziójában fog debütálni, ami már nyugodtan kijelenthetjük, hogy biztos, hogy nem fog megtörténni, vagy az fog történni, hogy egész egyszerűen inkább azt mondta az Apple, hogy a saját AI megoldását, amiről szó is volt, hogy csak addig használja az OpenAI dolgait, amíg a saját AI megoldása el nem készül, tehát vagy arra koncentrál, és azért csúszik, mert még egyszerűen nincs olyan állapotban, vagy valami van a háttérben, amit nem látunk, és egész egyszerűen nem úgy mennek a fejlesztések a Siri vonalon, ahogy szeretnénk, úgyhogy biztos, hogy a nagyon okos Siri az még nem a 18.5-ös verzióval fog érkezni, úgyhogy majd meglátjuk, valamikor jön, mert az Apple Intelligence természetesen abszolút hívószó, de biztos, hogy nem a következő nagy frissítéssel, ami majd áprilisban érkezik, és ha már említettük az OpenAI-t, és ha már említettük egyetlen az AI-t és a nagy vállalatokat is, hogy az Androidot is és a Google-t, akkor folytassuk azzal, hogy hogyan szeretné a mesterséges intelligencia segítségével még biztonságosabbá tenni a jelszókezelést a Google a saját Chrome böngészőjével.
Nem teljesen újdonság az, amiről most szó lesz, mert nyilván AI emiatt biztos, hogy nagyon-nagyon felkapott kell legyen, de már eddig is volt olyan szolgáltatása a Google-nek, ami azt figyelte, hogy mondjuk az adott jelszó, amit megadtunk, az mennyire biztonságos, kiszivárgott-e bármilyen nagy jelszó baki kapcsán, ami szokták egyébként nagyon gyakran nevezni a cégek, hogy hát volt egy kis hiba, elhagytunk több ezer jelszót, amit például nem titkosítva tároltunk. Tehát ha bármi ilyesmi történik, akkor ugye a Google jelszó kezelő az szól nekünk, hogy hello, ott jelszót kellene változtatni. Ezt egy picit agresszívabbá tették a mesterséges intelligenciával, és nem arról van szó, hogy az AI-mat helyettünk fog jelszót változtatni, tehát nem fog az megtörténni, hogy egyszer csak az OTP fiókunkban hirtelen más jelszó lesz, amit csak a Google tud, nekünk fogalmunk nincs róla, és arról sem tudtunk, hogy ez megváltozott volna. Ezzel együttesen viszont a mesterséges intelligenciát a Google arra használja majd, legalábbis a Google Chrome böngészőben mindenképpen, hogy egyrésztről, amikor egy rég meg nem változtatott jelszóról, vagy mondjuk egy kiszivárgott jelszóról van szó, és bejelentkezünk az adott szolgáltatásba, akkor fel tudja ajánlani az AI azt, hogy hopp-hopp, itt azért nem ártana változtatni, ha gondolod, lépjünk a megfelelő oldalra, és azonnal generálunk neked egy új, egészen megegyezhetetlen karakter sorozatot, amit nyilván elment a Google Chrome, de hát ugye eddig is volt jelszógenerátor, most már egy mesterséges intelligencia azt is figyeli, de erre mikor lenne igazából nagyobb szükség, és nem csak akkor találkozunk ezekkel a fajta figyelmeztetésekkel, amikor ténylegesen belépünk a Google jelszókezelő és fiókkezelő felületére, szóval ez csak egy pici kis figyelmesség igazából a kereső óriástól. Ez a funkció jelen még csak teszt. Aktuálisan éppen a Google Chrome beta verziójában érhető el, de a jövőben szinte biztos, hogy meg fog jelenni, legalábbis majd egy pár frissítéssel később. Ami viszont biztos, hogy bekerül a Google készülékeibe, az például a műholdas SOS szolgáltatás, amit nemrégében ki tudtunk próbálni, az Android 16 bétában. Viszont ennél sokkal egyszerűbb, már most is elérhető vészhelyzeti hívás funkciókkal, amik nem feltétlenül műholdakat vonnak igénybe, csak szoftveresen nagyon-nagyon-nagyon kifinomultak. Ezekkel már rendelkezik az Android operációs rendszere. Itt többek között arról is szó van, hogy akár 12 kontaktot megadhatunk, ezeket elérhetjük egy gyors tárcsázás formájában, és adott esetben akár multimédia tartalmakat is küldhetünk nekik, annak érdekében, hogy minél egyszerűbben tudjanak nekünk segíteni, ha bajban lennénk. Azonban ez nem feltétlenül és nem minden helyzetben előnyös, legalábbis a legutóbbi egyik ilyen érdekes eset kapcsán az derül ki, hogy videót és képeket küldeni egy ilyenben nem biztos, hogy mindig a legjobb.
Legalábbis, hogyha használjuk a funkciót, és rendeltetésszerűen használjuk a funkciót, ugyanis a beállítások szerint, az alapbeállítások szerint, hogyha valaki ötször megnyomja a bekapcsoló gombot, akkor gyakorlatilag automatikusan aktiválhatja, ha ezt előtte beállította az operációs rendszerben, ezt a fajta segélykérő funkciót, és hát az egyik úriember a reggel ébredése során hát le akarta állítani az ébresztőt, a sima klasszikus ébresztőt, tehát semmilyen segélyhívás, semmilyen probléma nem volt, valamilyen oknál fogva csak a cég fogalmaz így, intim videót küldött körbe, mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogy mi történhet ébredés után, ami intimmel tesz egy jelenetet, legyen az egyedül, vagy akár többen az ember, de hogy ezt a videót körbe küldte ennek a 12 értesítendő személynek, mert hogy ugye az egyik alapfunkciója ennek a szolgáltatásnak, hogy videót küld azért, hogyha mi magunk nem tudunk már magunkról, vagy tényleg olyan bajba vagyunk, akkor legalább nagyjából a videó alapján be lehessen azonosítani, hogy mi történt, hol vagyunk, stb. Stb. De hát ez most nem az a videó volt, amit szeretett volna megosztani. Gondolom a 12 ember között nem a főnöke volt és egyebek, de azért a családja között valószínűleg, és a barátai között nem feltétlenül ezt szerette volna körbe küldeni. Tehát úgy néz ki, hogy bár alapelgondolás szempontjából a rendszer működik, tehát tette a dolgát, ötször megnyomták a gombot, elkezdte a videórögzítést, ezt a videót körbe is küldte, de hát a human errort még a Google, még a hatalmas Google szarkazmus táblát tartok föl, mert Leonard a Big Bang teóriában sem tudta kiküszöbölni, úgyhogy biztos, hogy a jövőben még majd kell az ilyen és hasonló esetekkel foglalkozni a Googlenek, pláne, hogyha az Európai Unió területén is élni fog majd az a szolgáltatás. De ha már arról beszélünk, hogy Amerika, és hogy ott mi történik, és egyáltalán mekkora bajok vannak, akkor beszéljünk arról, hogy az Intel, ami gyakorlatilag évtizedekig határozta meg azt, hogy milyen eszközben használunk, főleg számítógépekben, milyen processzort, az utóbbi években komoly bajban van, és lehet, hogy külföldről kap segítséget, amennyiben a Trump kormány ezt engedélyezi, vagy egyáltalán lehetővé teszi.
A Bloomberg hozott nemrégiben nyilvánosságra egy olyan kis tanulmánycikket, amiben arról beszélgetnek, hogy elvileg a TSMC, egy tájvani cég, a legnagyobb tájvani chipgyártó, a világ egyik legmeghatározóbb gyártója lesz az, aki az egykori hatalmas titánt, az Intelt kiúszhatja a bajból, azzal, hogy az Intel amerikai félvezető gyárainak vezetését irányítását nem teljesen pénzügyi értelemben, nyilván inkább szakmai értelemben, de átveszi az Inteltől, tehát egyfajta érdekes kooperáció várható majd a taiwani és az amerikai cég között, legalábbis kérlek, hogyha a Trump adminisztráció ebbe belemegy, ami azért érdekes kérdés, mert ugye Donald Trump nemrégiben pontosan arról beszélt, hogy vissza kell szerezni az amerikai chipgyártást a taiwaniaktól, akik ugye nyilván az elmúlt években nagyon-nagyon megerősödtek ezen a területen, és ennek részben ennek köszönheti egyébként az Intel azt, hogy most nem áll épp a helyzet magaslatán. Nyilván azért tegyük hozzá, hogy az amerikai gyártónak is volt bőven-bőven problémája, főleg azért, mert nem túlzottan sokat fejlesztettek az évről évre kijött generációk között, és hát ugye nyilván először az Apple a számítógépek terén, azt követően pedig mindenki más is elépte őket, és most úgy tűnik egyébként, hogy még szerver oldalról is elvesztik a piacot, mert hogy nemrégiben az egyik szintén nagy konkurensükkel, az ARM-mel, tehát azzal a céggel, aki a mobil processzorok alapját meghatározza, közvetlenül szerződött a Meta annak érdekében, hogy szervereket szolgáltassanak majd nekik. Úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül-e ez a furcsa kooperáció, ami egyébként elég erőteljesen áthendezheti még a hardware piacot, akár nekünk átlagfelhasználóknak is.